Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 95. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 95. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Gyertek, örvendjünk! Foglalva helyünket, megkezdett Zsoltárunkat énekeljük további verseivel. A 95. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: mert hatalmas az Úr Isten. Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT hitvallásunk soron következő tanítását. A Heidelbergi KT 48. úrnapjának kérdését és feleletét Békefi György gondnok úr olvassa közöttünk. E kérdés az Úr Jézustól tanult imádsághoz kapcsolódik.
48. úrnapja. Mi a második kérés? Hangzik így el a kérdés. A második kérése a mi atyánknak, az Úr imádságnak. Mi a második kérés? Jöjjön el a te országod, azaz igazgass minket igéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked, tartsd fent és növeld a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te lész minden mindenekben.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom előttetek Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 25. verstől a 37. verssel bezárólag. Ezeket találjuk-e nevezett helyen megírva. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, térek megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Világossága legyen közöttünk és rajtunk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy imádkozhatunk a te színed előtt azért, hogy jöjjön el a te országod. Hogy ígéd és szent lelked által gyújtsál világosságot a mi szívünkbe, és igazgass bennünket életünk ösvényén, hogy boldogan érkezhessünk majd célba te hozzád. Hisszük, hogy ez a célod és ez a terved ezen a mai délelőttön is, hogy gazdagítsál bennünket, megállítsál, vagy éppen megbátorítsál azokon az utakon, amelyeken járunk. Köszönjük, hogy az élet drága evangéliumáért jöhetünk te hozzád. Hisszük, hogy nem csalsz meg bennünket. Hisszük, hogy nem csapsz be, hanem ígéd által önmagadhoz vezetsz bennünket egyre közelebb, hogy majd egyszer veled lehessünk az örökké valóságban. Jöjjön el a te országod, azaz roncs le, Urunk, az ördögnek minden munkáját, amelyel ma a mi figyelmünket elterelné, amelyel bennünket veled szembefordítana. Hiszük, hogy győztél, Úr Jézus Krisztus, és ebbe a te győzelmedbe szeretnénk most mi is kapcsolódni. Hiszük, hogy legyőzted a sátánt, és ezért hatalmad van arra, hogy a halálból bennünket életre segítsél. Tedd ezt a csodát meg közöttünk és velünk. És adjad, hogy benned gyönyörködhessünk, igéd által és veled egymással üdvösséges találkozásra juthassunk az úrvacsora közösségében majd. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 164. dicséretünk első és második versét énekeljük, az ige hirdetés hallgatására készülve. A 164. dicséretünk első és második versét, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Szakaszból Lukács evangéliumának tizedik hozzánk, a tizedik fejezet 25. verséből, ahol ezt olvassuk. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte, mit tegyek az örök életet. Kedves testvéreim, az irgalmas samaritánus történetét olvastam az imént közöttetek, ami a Bibliának, az evangéliumoknak egyik kedves története, melyet talán a Bibliát forgató emberek nagy többsége fejből ismer. De csak nagyon kevesen vannak, akik ismerik azt a szituációt, amiben ez a történet valójában elhangzott. Vannak, akik ezt szépen ki is használják. Azt hallottam egyszer egy teológiai tanáromtól, aki Izraelbe vezetett egy turista csoportot. Egyszer csak leszállították őket a buszról egy fogadó előtt, és azt mondták neki, hogy nagyon híres fogadó, ide hozta az irgalmas samaritánus az összevert zsidó embert ebbe a fogadóba. És hát itt különböző emléktárgyakat lehet vásárolni, hát mindenki ment, hogy erről a helyről egy szép emléktárgyat vigyen, mégis elmondhassa, hogy ő ott járt, elfeledkezvén arról, hogy Jézus egy példabeszédet mondott ezen a helyen, ami megtörténhetett ugyan, de a példabeszédek jó része az általános tapasztalatokból merített fikció volt. De hát azt, hogy ez a fogadó létezett-e vagy nem létezett, soha senki nem fogja megállapítani, majd csak maximum az örökké valóságba, ahol megkérdezhetjük a mindenek urát és mindeneknek tudóját, hogy valójában ez a történet egy valóságosan megtörtént történet volt, vagy pedig az általános tapasztalatokból született történet, amelyet Jézus valójában azért mondott el, hogy egy üzenetet átadjon általa. Mert úgy gondolom, hogy ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, testvérek, akkor meg fogjuk érteni, hogy ennek a történetnek a kulcsa nem önmagában van. Ez a történet nem önmagáért van, az irgalmas samaritánus története, hanem azért van, hogy megértessen Jézus általa egy még fontosabb kérdést az ő hallgatóságával, történetesen ezzel a törvénytudó emberrel, akivel Jézus eredetileg szóba állt. Mert ez a történet ezzel kezdődik, hogy egy törvénytudó ember előlép Jézus hallgatói közül, azzal a szándékkal, ezt olvassuk, nem titkolja ezt el az evangélium, hogy Jézust megkísértse. Valami olyasmira kell itt most gondolnunk, hogy olyan ez a szituáció, amikor a mestert, a tanítót vizsgáztatják. Előáll egy törvénytudó ember, aki a hivatalánál fogva ezzel foglalkozik, hogy az ószövetségi törvényeket kutassa, magyarázza, és megkérdezi a rabbit, Jézus, ő mit gondol egy bizonyos kérdésről. Azt a kérdés pedig egy fontos kérdés, ami abban az időszakban szerintem több embert izgatott, mint ahányat izgat ma, pedig többen vagyunk a Földön. És talán úgy volna logikus, hogyha akkor izgatta az emberek egy részét, akkor egy nagy részt kellene, hogy most is izgasson ez az emberek közül, de én kevésbé látom azt, hogy ezzel a kérdéssel az emberek annyit foglalkoznának. Ez a kérdés így hangzott, mester, tanító, mondd meg nekem, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. Mondhatnám így is, hogy kicsit közelebb hozzuk a testvérekhez ezt a kérdést, 2000 év távolságából. Mit kell nekem teljesítenem? Mit kell letennem az asztalra, mester, szerinted, hogy az örök életet elnyerjem? Vizsga kérdés ez. Egy tanítótól egy másik tanító felé. A kérdés egyfelől jó kérdés, mert jó, hogyha az ember nem Isten előtt jön rá arra, hogy van örök élet. Sok ember ott fog rájönni, hogy mégiscsak igaza volt azoknak, akik arról beszéltek, hogy Isten megítél egyszer mindenkit személy szerint. Ezzel már nagyon sok ember nem foglalkozik, és azt mondja, hogy ez egy bolondság. Élünk és meghalunk, lássátok, eltemetnek bennünket, elporladunk, minek erről többet beszélni? Tehát vannak nagyon sokan, akik már ezt a kérdést inkább elviszik más irányba. Azt mondják, a kezedben van a sorsod. Jó, hát igen, meghalunk, eltemetnek bennünket, de van lélek, de hát a kezedben van a sorsod. Nincs ott Isten a túlvilágon, te vagy ott a túlvilágon, majd visszatérsz, majd újabb és újabb körforgások után egyre jobban haladsz a jó felé. Egyre divatosabb ez a gondolat. Az emberek általában nem számolnak Istennel. És ezért nem nagyon érdekel bennünket az, hogy vajon mi lesz, amikor az ő ítélő széke előtt meg kell állnunk. Nem tudom, testvér, hogy te gondolkoztál már ezen, hogy egyszer, lehet, hogy ma, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 50 év múlva, neked is és nekem is meg kell halnom, és ez nem azt fogja jelenteni, hogy eltemetnek és nyugszunk ott a temetőbe, mert az igaz lesz a testünkre, hanem ez a pont azt fogja jelenteni az életünkben, hogy a láthatóból átmegyünk a láthatatlan világba, és ott az Isten ítélő széke előtt fogunk megállni. Te is, meg én is. Izgat-e ez a kérdés? A kérdés, amit a törvénytudó föltett Jézusnak, ezért egy jó kérdés. Azonban mégis azt kell mondanom, hogy ez a kérdés egy rossz kérdés is. Azért rossz kérdés, mert elárulja, hogy aki ezt a kérdést föltette, az nincs teljesen tisztában azzal, amivel kapcsolatban most Jézust vizsgáztatni kívánja. Ne felejtsük el, ezzel a kérdéssel úgy jött oda ez az ember, hogy Jézust megkísértse. Magyarán ennek az embernek volt erre a kérdésre egy válasza. Azt akarta tudni, hogy Jézus mit válaszol rá. Ne tévesszük össze ezt egy másik történettel, ahol szintén elhangzik ez a kérdés, de egy olyan ember szájából, aki tényleg érdekelt az, hogy mit kell nekem az örök életért tenni. Ez most egy másik szituáció. Jön egy ember, aki nem túl jó indulattal jön Jézushoz, hanem azzal az indulattal jön, hogy én a törvénytudója, én ismerem az örök élet felé vezető utat. És azt akarom tudni, hogy ez a másik tanító, ez a názáreti, ez vajon tudja-e, hogy mit beszél? Ez ugyanazt mondja, amit én mondok? Ismeri ez a törvényeket? Mert hát ha már tanító, akkor illik, hogy ismeri a törvényeket. De a kérdés rossz kérdés, mert megmutatja nekünk azt, hogy maga a vizsgáztató, noha azt hiszi, hogy ő tisztában van a helyes válasszal, még sincs képben a helyes válasz felől. Egy kérdés sok mindent elárul, nem csak a kérdezőről, hanem sokszor arról a korszakról, a közfelfogásról, amelyben az a kérdés megszületik. A kérdés árulkodik róluk. Ezért van az, hogy sokan nem szeretnek, vagy hadd mondjam így én sem minden helyzetben kérdezni. Mert az ember fél attól, hogy lelepleződik, hogy hát ezt se tudom, azt se tudom. Erre se vagyok képes, arra se vagyok képes. Elmegyünk egy boltba, nem találunk valamit, holt biztos, hogy a feleségem egybe oda megy egy eladóhoz, és megkérdezi tőle, hogy ez hol talál. Én inkább császkálok 10 percet a boltba, keresztbe kasul, míg esetleg nagy nehezen rászánom magam a végén arra, hogy megkérdezzem valakitől. Nemrégében beszélgettem egy másik házaspárral, állítok, ott is így van, úgyhogy lehet, hogy ez ilyen férfi tünet. Nem szeretünk kérdezni, mert az mindig elárul valamit rólunk. Talán nekünk, talán a másiknak. Egy őszinte kérdés sokszor egy vallomással is felér. Azzal, hogy én ilyen vagyok. Hát én ilyen béna vagyok, hogy nem találom meg az áruházba azt a vackot, amit keresek, pedig mindenki tudja, hogy ott van, de én ilyen vagyok. Milyen nehezen kérdezünk sokszor, nem? Félünk attól, hogy lelepleződünk. Nos, ez a kérdés is elárul valamit. Miről árulkodik ennek a törvénytudó embernek a kérdése? Hát arról árulkodik, ami abban az időszakban a tanítás, a törvénytudók írástudók és farizeusok tanítása szerint meggyőződés volt a zsidó nép között. Arról szól ez a kérdés, hogy az üdvösségért, az Istenhez való jutásért, az örök életért nekem kell megtennem mindent. Nekem kell megtennem mindent. Ez rajtam áll, és rajtam bukik. Mondd meg, Jézus, mit kell tennem? Aztán benne van ebben a kérdésben az a közfelfogás is, hogy az üdvöt ki kell érdemelni, de ezt most a kérdés szellemében hadd fogalmazzam úgy, hogy el kell nyerni. Tehát, hogy egyedül rajtam múlik, és bizony az üdvösséget el kell nyerni. Ki kell érdemelni. És benne van az is, hogy mivel el kell nyerni és ki kell érdemelni, ezért nyilván ennek ára van. Nem pottyan ingyen az ember ölébe. Ezért fizetni kell, hogy hangzik a kérdés. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mester, mit teljesítsek? Én, az ember, hogy elnyerjem, hogy kiérdemeljem az örök életet. Olyan megdöbbentő számomra újra és újra az evangéliumokban az, hogy Jézus, mint egy igazi jó tanító, sokszor végig vezeti a hallgatóságát azon az úton, amelyet ők üdvös útnak gondolnak. És ebben a történetben is ennek vagyunk a tanúi, testvérek, hogy Jézus nem torkolja le ezt az embert, hogy barátom, te az Isten országáról akarsz kérdezni, az örök életről? Hát már kérdés is rossz. Persze a tárgy, a vágyakozás az jó benne, de ahogy fölteszed a kérdést, hát már az elárulja, hogy alapvetően nem jól gondolkozol erről az ügyről. Nem ezt teszi Jézus, megtehetné, hanem odaáll, emeli az ember mellé, és azt mondja, hogy akkor vegyük végig. Vegyük végig, hogy amit te gondolsz az üdvösségről, az hova vezet. És hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy ez egy olyan története a Bibliának, ami végül nyitva is marad. Majd fogok erről szólni. Nyitva is marad. Jézus odaáll emellé az ember mellé, és kíséri őt azon az úton, amely szerinte az üdvösségre vezet. Ezért kérdez vissza Jézus. Nem azért, mert Jézus nem tudja a helyes választ, hanem azért, mert ezzel jelzi, hogy odaállok melléd. Neked van egy gondolatod erről, akkor lássuk, te mit mondasz. Hiszen nagyon érdekes, hogy Jézus válasza egy kérdés. Mi van megírva a törvényben? Te törvénytudó ember vagy, az örök élet felől érdeklődsz, akkor ide állok melléd, mondd el nekem, mi van megírva a törvényben. És az írástudó fölidézi Mózes könyvéből a törvénynek a summáját. A törvény summáját. Azt mondja, szeresd az Urat teljes szívedből, lelkedből, erődből, elmédből, és hozzáteszi ez a törvénytudó azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus helyben hagyja ezt a gondolatot, azaz tedd ezt, és élni fogsz. Kérdésedre ez a válasz. Nekem is ez a válaszom. Tedd ezt, és élni fogsz. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ez a törvénytudó ember a törvény summáját idézte föl. A törvény summája az nem egy pénzt jelent, ugye ma ezt a szót, hogy summa, ezt erre szoktuk használni, hogy valami pénzösszeget jelöljünk vele. Inkább azt mondom a testvéreknek, hogy olyan ez, mint a törvénynek egy tartalomjegyzéke. Egy tartalomjegyzéke. Hát van olyan, hogy egy könyvet nincs időnk elolvasni, vagy nem tudjuk, hogy elolvassuk-e, vagy ne olvassuk, akkor mit szoktunk csinálni? Nem a borítót nézzük meg, hanem kinyitjuk a tartalomjegyzékénél, és az ember végigfut rajta. Érdekel ez engem? Na, ez a fejezet érdekel. Ha kevés időm van egy könyvet elolvasni, akkor a tartalomjegyzéből kiválasztom azt, hogy mi abban a fejezet cím, aminek érdekel, hogy ott mit ír az író. Testvérek, a törvény summája az nem egy önálló parancs, vagy nem egy egyszerűsített megfogalmazása a többi törvénynek, hogy eddig sokat beszéltem, mondaná Isten, de most elmondom nektek ezt a nagy dolgot ilyen egyszerűen. Hanem arra utal a törvény summája, mint egy összefoglalásként, hogy Istennek az ember számára adott parancsai két irányba mutatnak. Egyfelől az ég felé, másfelől a föld felé. Azaz, az parancsolatoknak, amiket Isten az Ószövetségben az ő népének adott, egyik része arra irányul, hogy mit kell tudnunk Istenről. A másik része megmutat az embertársaink irányába. Mit parancsol Isten nekünk az embertársainkkal kapcsolatosan? Ez az a két kategória, vagy ez az a két nagy témakör, amelyben Isten törvénye utasításokat fogalmaz meg az ember számára. Hogy mit fogalmaz meg Isten önmagával szemben az ember számára? Hogy mit fogalmaz meg a másik emberrel kapcsolatosan Isten az ember számára? Ezzel tele van az Ószövetség. Erről szól a törvények könyve és sokadalma. A törvény summája azt mondja, Isten törvényeinek ez a két iránya van. Hogyan kell nekünk őhozzá viszonyulni, és hogyan kell az embertársainkhoz viszonyulni. Ez a logika a 10 parancsolatban is felfedezhető, minden konfirmandus tudja, mert a két tábla kapcsán erről szoktunk beszélni. A törvény summája ezt foglalja össze. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez azt jelenti, a törvény summája, hogy hát akkor szeretem az Istent, és egyébként nagyon szeretlek benneteket. Na, be van töltve a törvény, mehetünk a mennyországba. Nem mi erre gondolunk, testvérek? A közben értsük meg, hogy Jézus korában ez a fölidézett mondat kiváltotta azt, hogy fölidézzék az Ószövetségnek az összes törvényeit aprólékosan. Paragrafusról paragrafusra idézőjelbe. Magyarán ennek a törvénytudó embernek fel kellett volna kiáltania, hogy Jézus, ez nem fog menni. Ez nem fog menni. Hát akkor senki nem jut a mennyországba. Csak az nem kiállt föl, aki azt hiszi, hogy a törvény summája az ennyi. Szeressük egymás gyerekek, és hát hiszünk Istenbe. Ide redukáljuk sokszor a dolgokat, testvérek, és azt mondjuk, nincs baj. De a törvény summája egy kivonat volt, egy tartalomjegyzék. Abban nagyon sok minden volt benne. Azt mondja Jézus ennek a törvénytudó embernek, keresed az üdvösségre vezető utat? Keresed, hogy mit kell cselekedned? Mit ír a törvény? Most szépen elmondtad a tartalomjegyzéket. Így akarsz az Isten országába jutni? Akkor menjél, tedd meg ezeket, és élni fogsz. Testvérek, ha ez az ember tisztában lett volna a dolgokkal, és most megértjük, hogy nem volt teljesen tisztában az ügyekkel, hiába jött oda Jézushoz kérdezni, akkor fájdalmasan föl kellett volna ordítania. És azt kellett volna mondani Jézusnak, hogy én ezt próbálom, én ezt tanítom, de nincs ember fia a Földön, aki ezt be tudná tartani. Aki Isten minden törvényének, amit megírt a mi számunkra és kijelentett a mi számunkra, eleget tudna tenni. Azt kellett volna mondani, hogy Jézus, ez nem megy. Ez az út járhatatlan nekünk embereknek. De nem mondta ezt. És nagyon érdekes számomra az, hogy tovább vízi ezt a fonalat ez az ember. Ez az ember azt hitte, abban a tévhitben volt, hogy az Isten szeretete az könnyű, az nyilván megvan, és most az ő kérdésével azt firtatja, hát ki is az én fele barátom. Remélem, hogy velem együtt érzitek azt, hogy milyen óriási tévedésbe volt ez a törvénytudó ember. Milyen óriási tévedésbe volt. Testvérek, nekünk legelsősorban az Isten szeretete nem megy. Bármilyen furcsa, nem az ember szeretettel van nekünk elsősorban bajunk, hanem az Isten szeretetével van bajunk. Azt mondja nekünk János az ő levelében, hogy aki nem szereti az Istent, az nem tudja szeretni a fele barátját sem. Magyarán, ahhoz, hogy a fele barátunkat szeretni tudjuk, ahhoz legelőször Istent kell szeretnünk. Becsapja magát az, aki azt mondja, hogy én szeretem az embereket, de nem szereti Istent. Majd magát csapja be. Hát nem a valóságról beszél. Mert annak meg kell előznie ezt. Istent szeretni, testvérek, sokkal problematikusabb dolog, mint az embertársainkat szeretni. Hát az embertársainkat megtanuljuk szeretni. Ez azt jelenti, hogy egy idő után lerázzuk magunkról azokat, akiket nehéz szeretni. Így szeretünk mi, nem? Nem hívjuk föl, nem beszélünk vele, éreztetjük, hogy kiesett a pixisből, és mindjárt nincs probléma a szeretettel. Ránk se nyitja az ajtót, és körülveszünk magunkat azokkal az emberekkel, akiket tudunk szeretni. Főként azért, mert ők is szeretnek bennünket. Azt gondoljuk, hogy rendben van az emberek felé való szeretetünk. Isten sokkal nehezebb szeretni. És általában az életünknek ez a nagy problematikája, hogy mi nem szeretjük az Istent. Mi nem szeretjük az Istent. Ez az ember tévhitben volt, azt hitte, hogy az ő életében az Isten szeretete rendben van. Hát én törvénytudó ember vagyok, kutatom itt a törvényeket, a Bibliával foglalkozom. Hát én tudom, hogy kicsoda az Isten. Erre tettem oda az életemet, hát csak szeretem én az Istent. Inkább arról beszél Jézus, hogy ki a fele barát. Ez érdekel engem. És ez az újabb kérésével, kérdésével még nagyobb tudatlanságáról tesz bizonyságot. És itt, ezen a ponton hangzik el Jézus példabeszéde. És szeretném, ha a testvéreket soha nem felejtenék el, hogy ez az előzmény, ez a szituáció. És most erről beszél itt Jézus. Erről a második kérdésről. Ki az én fele barátom? Hát mindenki ismeri az irgalmas samaritáns történetét, nem fogom most itt újra elismételni időnk fogytával. De a történet végén annyira egyértelmű történet, hogy még ez a tévhitbe levő ember is jól tudta értelmezni. Elhangzik Jézus kérdése, hogy ki a fele barátja annak, aki ezen a nyomorúton segített? Ki itt igazából? Hol van ez a viszony, ez a fele baráti viszony? A pap meg a lévita elmentek, jött ez a samaritánus, ez az idegen, ő segített rajta. Hol van itt ez a viszony? Ki a fele barát? Vágja rá a törvénytudó ember, hogy hát a samaritánus, aki segített rajta. Na, az a fele barát. Ki a fele barát? Nem az a fontos most itt testvérek, hogy pap meg lévita, erről is lehetne hosszan beszélni, hanem sokkal inkább arról szólnék a testvéreknek, hogy fele barát az, aki érdek nélkül tud szeretni. Akit érdek nélkül kell szeretni, hogy fordítsak a dolgon egy kicsit. Az a fele barát. Ott ez a samaritánus, akinek aztán se anyja, se apja, ez az összevert ember, aki feltehetőleg zsidó, és a kettő nép között elég komoly feszültségek vannak Jézus korában. Ha ő most szereti ezt a zsidó embert, akkor érdek nélkül kell, hogy szeresse. Nem fűződik hozzá semmi érdeke. Sőt, inkább minden arról szól, hogy ő is elmenjen, mintha nem látott volna semmit. Ki a fele barát? Akit nem azért lehet szeretni, mert szeret bennünket. Akit nem viszont szeretünk. Ott fekszik ez az ember vérbe fagyva, nem tud ő most adni semmit. Nincs itt mit viszonozni. De a samaritánus lehajol hozzá, kimossa a sebeit, fölteszi a szamarára, elviszi egy vendégfogadóba, és ott ápolja és ápoltatja. Akit nem azért lehet szeretni, mert szeret bennünket. Ki a fele barát? Akinek a szeretete nekem áldozatba kerül. Biztos, hogy ment valahova ez a samaritánus. Nem szoktak azon az úton csak úgy céltalanul bolyongani az emberek Jeruzsálem meg Jerikó között, annál is inkább, mert nagyon nagy szintkülönbség van. Az egyik irányba még viszonylag könnyű menni, a másik irányba már nem annyira. Azok szoktak oda menni, akiknek ott valamilyen céljuk van. Néhányan azért mentek oda, hogy raboljanak. Mások meg azért, mert tartottak egyik helyről a másikra. Most elveszti az idejét, kiteszi magát veszedelemnek, most telnek a napok, ez mind-mind áldozat. Le kell mondani magamról, a magam céljáról, a magam útjáról, azért, hogy segítsek rajta. És akkor Jézus ezt a példázatot elmondja, akkor arra szeretné rádöbbenteni ezt az embert, hogy szerinted az Istent szeretni nem olyan bonyolult, mert azt firtatod, hogy hogy kell az embertársakat szeretni. Jézus most rádöbbenti ezt az embert arra, a törvénytudót, hogy az embert szeretni sem olyan egyszerű, mint ahogy te azt gondolod és véled. Tudni akarod? Hát ezt sem olyan könnyű teljesíteni. Hogy ne mondjam, lehetetlen ezt teljesíteni. Lehetetlen ezt teljesíteni. És nézzétek meg, azt mondtam, ez a történet nyitva marad, mert Jézus ezt az embert elengedi. Itt is föl kellett volna kiáltson ez az ember, hogy Jézus, hát ez nem megy. Most érdek nélkül szeressek mindenkit? Nem lesz belőle semmi hasznom, Jézus. Vérembe van, hogy én a hasznot keresem. Most is azért jöttem ide hozzád. Úgy szeressek valakit, hogy semmi hasznom abból nem származik? Azt szeressem, aki engem nem szeret? Mikről beszélsz, Jézus? Áldozatot hozzak másokért? Akikhez egyáltalán nem tartozom hozzá? Föl kellett volna kiáltani ennek az embernek, Jézus, ez se fog menni, mert én erre képtelen vagyok. Nem ez van a vérembe. Nem így működnek a gondolataim. Elmegyek mindenki mellett. Sokszor az apám, anyám mellett is elmegyek. Mert már nem érdekel. Elmegyek amellett, ha eltűnik egy barátom. Azt se foglalkoztat, hogy mi van vele. Bárki felé viselkedjek így, Jézus? Nincs nekem erre időm, nincs energiám. Föl kellett volna kiáltani ennek az embernek, hogy Jézus, hát ezt se tudom megtenni. De nem kiáltott föl. És nézzétek, Jézus mégis elengedi ezt az embert. Hát nem ilyenkor szokott az jönni az emberi kapcsolatokból, hogy megragadjuk a másikat, hogy értsd már meg, hogy amit gondolsz, az az út, amin jársz, az nem vezet sehova. És megdöbbenéssel látjuk, hogy Jézus nem rázgálja ezt az embert, nem kezd vele erőszakoskodni, hanem engedi ezt az embert. Megválaszolta a kérdését, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Szeresd az Istent, és szeresd a fele barátodat. Elvezette őt Jézus ennek a két válasznak a mélységére. És mégis elengedi. Miközben ez az ember nem jut el odáig, amit várnánk. Jézus tudja, hogy egyszer talán ez az ember meg fogja érteni azt, amit most itt még nem ért, hogy önerőből ezen az úton nem fog sehova eljutni. Nincs ő most abban az állapotban, hogy Jézus többet mondjon neki. De nem is kell többet mondani, mert a lényeget elmondta. Rájöhetett, rádöbbenhetett. És Jézus hagyja. Megszólalt a világos, tiszta beszéd Jézus szájából, leleplezte Jézus ezt az embert, megérthette volna belőle, ő a törvénytudó, hogy mi itt a lényeg, de egyelőre nem ért, és nézzétek, Jézus hagyja, mert tudja, hogy majd talán egyszer ez az ember megérti, hogy ez így, azon a módon, ahogy én gondolom, nem fog sikerülni. Kedves testvérek, olyan jó, hogy ma azt hirdethetem a testvéreknek befejezésül, hogy azt, amit a törvény követel, ma sem tudjuk ugyan betölteni, egyikünk sem, de Jézus betöltötte a törvény követelését. Azt olvassuk róla, hogy hűséges volt, mint halálig. Szerette az Urat, az Atyát, úgy, ahogyan azt a törvény megköveteli. Hűséges volt, egészen a kereszt halálig, azt mondja a Szentírás, és szeretett bennünket is. Jobban szeretett bennünket magánál, mert azt mondja az írás, hogy abban mutatta meg a hozzánk való szeretetét, hogy odaáldozta magát érettünk. Nem önmagáért, hanem érettünk áldozta magát oda. Jézus betöltötte a törvényt. Úgy, ahogyan azt a törvény követelte, és követeli az embertől. Amire mi képtelenek vagyunk, azt ő megtette. És ezért azt kell, hogy hirdessük, amit ő hirdetett, mielőtt mindent véghez vitt volna, hogy egyedül csak ő érette, és ő általa mehetünk az Atyához az örök életre. Jézus előre hirdette, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Akkor még sokan, akik hallották, ezt nem értették. Kételkedtek ebbe. Hát nem a názáreti ácsnak a fia? Ő általa fogunk menni az örök életbe? Testvérek, Jézus prófétált. Betöltötte az Atya szeretetét, a törvényt, és betöltötte az Atyafiúi szeretetet, a felebaráti szeretetet, és ezzel megnyílt, ő érette, és ő általa az út az Atyához, az örök életre. Mit tehetsz, ha ő már mindent megtett? Mert azt mondtam, jó a kérdés, abból a szempontból, hogy az örök életet firtatja. Mit tehetsz? Egy dolgot tehetünk, testvérek, amire ő maga biztatott bennünket, azt mondja, higgyél, higgyél. Ez a korszak, amiben most élünk, azt mondja, higgyél önmagadba. Ez a korszak, amiben most élünk, azt mondja, higgyél a politikában. Higgyél a pénzben, higgyél a szerelemben. Higgyél ebben, higgyél abban. Az ige azt mondja, higgyél Jézus Krisztusban. Ezt teheted érte. Higgyél ő benne. Ez azt jelenti közelebbről, hogy elengedjük a saját próbálkozásainkat, elengedjük az érdemeink kötelét, amiben kapaszkodunk ott a mennyország kerítésénél, hogy na majd ezen fölmászunk, mert én megérdemlem, én kiérdemeltem. Mindezt el kell engedni, és be kell látni, hogy ezekért nem fogok soha bekerülni a mennybe. Amit én produkálok, nem elég ahhoz, hogy az örök életet elnyerjem. Itt egy dolog segíthet rajtam, ha elfogadom Isten kegyelmét, ha elfogadom Jézus Krisztust, ha hiszek ő benne. Ő benne nem lehet máshogy hinni, csak hogyha az ember minden egyéb dolgot, amit addig az örök élettel összekombinált volna, elenged. Jézus Krisztusban nem lehet úgy hinni, hogy azért hiszek egy kicsit ő benne is, meg hát azért igazolásképpen magamba is hiszek egy kicsit. Meg a cselekedeteimbe is hiszek egy kicsit. Mert azt mondja a Szentírás, hogy ő benne a kegyelem jött el hozzánk. És nekünk, akik a törvény szerint bűnös emberek vagyunk, és ahogy majd el fog itt hangzani az úrvacsorai liturgiában, Isten ítélő széke előtt meg nem állhatunk a saját erőnkből, nekünk kegyelemre van szükségünk. És ezért arra bátorítalak benneteket, hogy mindent engedjetek el, amelyre nézve ti az örök életet reménylitek. Mindegy, hogy ki volt az ősöd. Mindegy, hogy ki az ismerősöd. Mindegy, hogy hány éve jársz ebbe vagy másik templomba. Az örök életre kegyelem által mehetsz. Azáltal a kegyelem által, amit Jézus Krisztus hozott. És ezt fölismerted, akkor kapaszkodj bele hittel ebbe a kegyelembe két kézzel. Mit tehetek? Higgyél. Higgyél Jézus Krisztusban, és engedjél neki. Aki szereti az Istent, majd megtanulja egyre jobban szeretni a fele barátot is. Mert aki beavattatik a kegyelembe, az fogja megérteni azt is, hogy lehet érdek nélkül és megelőző szeretet nélkül is szeretni a másikat. Mert hogy Jézus is ezt tette. Nem érdemeltél semmit, nem produkáltál semmit, amire nézve ő szerethessen téged, de ő odaadta az életét, te éretted. Amikor valaki ezt a csodát megérti, elfogadja hittel, akkor kezd megváltozni a kapcsolata a többi emberrel is. Akkor válik képessé annak a megcselekvésére, aminek annak előtte képtelen volt. Hívlak így benneteket, ő hozzá a kegyelemhez, aki által és akiért megnyílt előttünk a mennyország kapuja, aki hisz, örök élete van annak. Amen. A 445. dicséretünk első versét keressük ki, testvérek, és ennek a dicséretünknek, a 445. dicséretnek az első versét énekeljük tehát. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már megindulok, hogy rád bízzam magam. Fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Egyedül te vagy az, aki a szívünkben el tudod végezni, Urunk, azt, hogy végre az is izgasson bennünket, amit most még nem látunk, az örök élet kérdése. De köszönjük, hogy nem csak ezt tudod bennünk elvégezni, hanem megadod nekünk a választ is, hogy miképpen jöhetünk mi te hozzád, és miképpen nyerjük el az örök életet te nálad. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba, és odaadtad a te tiszta, szent, igaz életedet érettünk és helyettünk. Köszönjük neked a megváltó halált, a feltámadást. Köszönjük te neked azt, hogy aki benned hisz, annak te általad és egyedül te éretted, örök élete van. Áldunk és magasztalunk téged, aki ott ülsz az Atya jobbján, és uralkodsz, és gyűjtöd a te népedet időről időre, korszakról korszakra, hogy majd egyszer együtt lehessünk te nálad, és dicsőíthessünk téged szent örömben. Segíts, hogy miközben vágyakozunk a te országod felé, hadd tudjuk végre azt az utat járni, amelyet te nyitottál nekünk. Segíts, hogy elengedhessük a mi önigazult életünket, hogy elhagyjunk minden olyan utat, amely nem az örök életre, hanem az örök kárhozatra vezet. És könyörülj meg rajtunk, hogy hinni tudjunk te benned. Köszönjük, hogy ezzel az evangéliummal, örömhírrel keresel most bennünket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk. Segíts meg bennünket, hogy megépülhessen a mi szívünkben a feléd való hála, szeretet, és ezáltal az egymás felé való szeretet is. Urunk, kérünk, légy a mi őrizőnk és megtartónk, és áld meg életünket az elkövetkezendő napokban, hogy átélhessük a hitnek sokféle drága csodáját és tapasztalását te veled. Segíts, hogy rád tudjunk hagyatkozni egészen, hogy aztán majd dicsőíthessünk is téged nagy lelki örömmel. Így hallgass meg a mi kéréseinket, fohászkodásainkat, légy őrizőnké, megtartónká, és minden időben világosságunká, aki által megérthetjük mi, ami utunk ebben a világban, és akinek világosságában jó döntéseket hozhatunk. Légy és maradj így közöttünk és előttünk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, mely Isten ajándéka. Amen. Kedves testvérek, most tehát éneklünk egy záró éneket, amellyel Isten tiszteletünknek eme szakaszát lezárjuk. A 294. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük mindhárom versét. 294-es dicséret, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Ha te jelen léted, megvédelmét érted, bátor szíved ad, légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek. Te vagy örök élet. Jézus menedékem, ő voltalmad nékem, bűnből minden bajból, hozzám menekült. Bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol hadahány tűrt, Jézus maga áll. Jézus üdvösségem, te vagy földön égen, örök örömem, kik szeretjük Isten, zengjünk neki hitlen, s ott van odafent. Lelkemest, hogy te vezess, s az a hívó szabad várom. Jézus
Jézus. Értek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a Korintusbeliekhez írt első levelének 14. fejezetében a 23. verssel kezdődőleg eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elhárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Engedve az apostol felhívásának, hirdetjük ti néktek, ami Urunk Jézus Krisztus megváltó kereszt halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért, hogy mi éljünk ő általa. Ő előtte állunk most, gyertek, halljuk meg imádságban a mi bűneinket. Egyedül te éretted, és egyedül kegyelemből, a hit által lehet nékünk üdvösségünk, Úr Jézus Krisztus, miközben mindez az örökség ott forog a mi szívünkbe, lelkünkbe, értelmünkben, olyan sokszor felejtjük el mégis, és próbálunk előtted úgy megállni, mint akik méltók a te szeretetedre. Köszönjük, hogy ez úrvacsorában emlékeztetsz bennünket arra, hogy élet áldozatoddal kellett szeressél bennünket, hogy megmeneküljünk. Hogy kevesebb szeretet nem lett volna elég arra, hogy mi örök életet nyerjünk, és az atyához mehessünk. Köszönjük, hogy most rádöbbentesz bennünket arra, hogy legkisebb és talán legcsekélyebbnek vélt bűneink is kirekesztenek bennünket az atya színe elől. De te eljöttél, és eleget tettél érettünk. Hordoztad az atya haragját, hogy mi szabadok lehessünk attól, te éretted, és te általad. Köszönjük, hogy újra láttatod velünk bűneinket, de azt is köszönjük te neked, hogy a kiutat is láttatod velünk. Így szeretnénk te általad jönni, ami mennyei édesatyánk színe elé, és mivel önmagunkban nincsen méltóságunk, kegyelmet kérünk tőled, mi bűnös, nyomorult emberek. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk méltatlanságunkat és alkalmatlanságunkat arra nézve, hogy e szentjegyeket magunkhoz vegyük. Most azonban arra hívlak benneteket, hogy akik hiszünk, valljuk meg a mi üdvösséges hitünket is, mely által és melyért mégis részesedhetünk egy jegyekben. Mondjuk el az apostoli hitvallást közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Néhány kérdést intézek még hozzátok, egyházunk rendje és szokása szerint, hogy magatok is megvizsgálhassátok, alkalmasok vagytok-e az Úrral való találkozásra. Kérdezem először is tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi veleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és gyülekezetben megszokott rendünk szerint. Az úrvacsora osztás és vétel közben 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Urunk, a te békességed uralkodjék a mi szívünkbe, amelyből származik minden élet. Kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy ahogyan a jegyek által találkozunk most a te szerető evangéliumod üzenetével, úgy hadd maradjon meg bennünk a bizonyosság, ahogyan bizonyosak vagyunk e jegyek felől is, hogy te szeretsz bennünket, és a téged szeretőket az örök életre vezeted. Kérünk, hogy így maradjál velünk, és áld meg a mi életünk hátra levő részét, hogy abban dicsőíthessünk téged, és lehessünk embertársaink hasznára. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket most, kedves testvéreim, és zárjuk be Isten tiszteletünket, a 445. dicséretünk utolsó 5. versének éneklésével. Utolsó előtti verse ez. 445. dicséretünknek tehát az 5. versét énekeljük: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.